történetet fogok elmondani nektek, ami múlt héten történt. Nagyon izgalmas volt. Képzeljétek el, hogy Gergővel elhatároztuk, hogy ki korán kell alanyat le, elmegyünk horgászni nagyon korán. A halakat vagy korán, vagy későn lehet fogni. És 5-kor felkelünk, és elmegyünk a Balatonra, és ott nagy halakat fogunk fogni. És ki is mentünk Balatonmáriára, egy hosszú mólónak a végére, még korán volt, még a nap épp akkor kelt fel, amikor kiértünk. Nagy hullámok voltak, de ez nem baj a halaknak. És horgáztunk, ugye? Próbálkoztunk. És hát dobáltunk, voltak kapásaink is, de igazából nem fogtunk halat. És képzeljétek el, egyszer csak megszólalt a Gergő, és azt mondta, apa, imádkozzunk, hogy fogjunk halat. Én, nekem ezzel már nagy tapasztalatom van, én már nem imádkozok halért. Mert nem vagyok biztos benne, hogy ez megint érzik az Úr akaratával nálam, legalább is. És mondtam, hogy Gergő, hát nem baj, ha nem fogunk halat legalább. Kint voltunk, jó időben, stb. Nem mondtam, imádkozzunk. Letérdeltünk, imádkoztunk. És utána horgászunk tovább. Gergő kinyitja a merítőszárkot, amivel a halat kell ugye kivenni, amikor fogjuk. Hát azt is néztem, hogy hát jó, majd összerakjuk, mikor megyünk. Aztán horgászunk, egyszer csak Gergő elkezd kiabálni, azt hittem, hogy beleesett a vízbe. Apa, gyere gyorsan, apa, mindjárt elmegy, apa, gyere gyorsan. A Gergő horgál, egy balint vergődött benne a vízbe, és már fölkaptam a szálkot, ami ki volt nyitva, odaroltam és megszálkoltam ezt a halat. Meg is mutatom nektek Gergőnek a halát, amit körülbelül 5 perccel az imádkozás után fogott.
Én nem
hát mindegy, jól lesz. Itt van a Gergő, és itt van a hal. Beszél a kicsi, de itt van a kezébe. Úgyhogy hát bizony megkaptam a leckémet ezen a napon is. És hát megalázott ez a dolog, bevallom nektek, hogy hitetlen voltam, meg hát Gergőre is próbáltam ezt elragasztani. Úgyhogy azt mondom nektek, hogy látjátok, hogy érdemes volt imádkozni a Gergőnek, fogott egy halat, aztán visszaengedtük a halacskát, és ebből az a tanulság, hogy mindig imádkozzatok, mert amikor imádkoztok, azt meghallja az Úr, és elküldi az ő angyalait, és mindig válaszol az irányra. Nem mindig úgy, ahogy mi gondoljuk, de Isten mindig válaszol az irányra. Jó? Köszönöm, hogy előre jöttetek. Kedves gyülekezet, mai napra elővettem egy érdekes témát. Ez a téma az első nappal foglalkozik, úgy neveztem, hogy az első nap intézménye. Az első nap, mint a vasárnap. Tudjátok, hogy ma a keresztény világban szinte mindenki az első napot ünnepli meg, a vasárnapot. És mi adventisták, számunkra nagyon fontos az, hogy mi a hetedik naphoz ragaszkodunk, és úgy gondoljuk, hogy nem mindegy, hogy melyik napot ünnepeljük meg. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos áldás van ezen a napon, és az is fontos, hogy tudjuk, hogy miért ezt a napot ünnepeljük meg. Az első napnak több dologgal támasztják alá azt, hogy miért az első napot ünnepik meg, és hogyha ez egy intézmény, akkor ennek oszlopai vannak, és ezek közül az oszlopok közül hoztam el ma nektek néhányat. Lehet, hogy délelőtt csak egy ilyen oszlopot fogunk áttanulmányozni, mert ez egy nagyon érdekes téma, de délután még több ilyen oszlopot vagy pillért fogunk megnézni, és együtt tanulmányozzuk az igét, a Bibliát, hogy meglássuk, hogy vajon a Biblia mit mond nekünk ezekkel a véleményekkel kapcsolatban. Az első, és talán, ahogy mondtam, a legérdekesebb, a legkiterjedtebb, talán a legnehezebb téma is, azt idézőjelben úgy hívtam, hogy odaszegezvén a keresztfára. Pál apostol kolossébeliekhez írt levelében találhatjuk meg ezt az igét. A második fejezetben, a második fejezetnek a 14-től a 17. versig. A 14. vers így szól. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és eltette azt az útból, odaszegezvény azt a keresztfára. És a 16-tól olvasom még. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombatok dolgában, amelyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Mielőtt miértre mennénk, azt mondja, hogy parancsolatokban, parancsolatokról szól, és mi tudjuk azt, hogy többféle parancsolat van, több körbe foglaljuk a parancsolatokat. Az első és legfontosabb törvény az az erkölcsi törvény, ami a 10 parancsolat. A következő az a ceremoniális törvények. Ugye a 10 parancsolat az a kőtáblákon volt a Fridládában. A ceremoniális törvényekhez kapcsolódó írások azok mellette voltak. És van még egy csoport, azt nem tudom pontosan, hogy hívják, de például a tiszta és tisztátlan ételek, talán ilyen egészségügyi, vagy azzal kapcsolatos szabályok, szabályozások vannak benne, amik megint csak ugye függetlenek Krisztus áldozatától. Először is, hogyha arra gondolunk, hogy odaszegezünk egy törvényt a fára, akkor valószínűleg valamilyen megszüntetésről lehet szó, és ugye mi tradicionálisan a ceremoniális törvényre szoktunk gondolni ekkor. Ugye kőtáblákat nehéz odaszegezni, mondjuk nyilván nem a papírra gondol, de valami, ami kővel van bevésve, és mondjuk Isten a saját kezével írta a kőbe, és utána meghal azért, hogy eltörölhesse, nyilván ez egy ellenmondást látnánk. Ezért főleg a ceremoniális törvényre szoktunk gondolni. Az más, hogy az erkölcsi törvényben nincs evés, ivás, ünnepek, újholdak. És ugye aki eltörölné az erkölcsi törvényt, az ugye az a bűnszolgája lenne, hiszen az a szeretet ellen való cselekedet. Részben a Andrews könyvéből készültem fel, részben pedig újabb anyagokat is használtam. Tudjátok, a Szombat története című könyv, egy nagyon vastag könyv. Régebben olvastam. Hogyha az ünnepekre gondolunk, akkor is azt szoktam mondani, hogy a ceremoniális törvényhez kapcsolódó ünnepek, és akkor azokat már nem kell betartani. Ott van egy olyan, hogy szombatok, hát azt is megmagyarázzuk valahogy, de hogyha ünnepekről beszélünk, ugye három nagy ünnep volt, a Páska, a Pünkösd és a Sátoros ünnep, és voltak olyan évenkénti ünnepek, amik szombatok voltak, tehát a Kovásztalan Kenyerek ünnepéhez is tartozott például ilyen szombat, és ugye van, hogy mit tudom, hogy ennyi napig ezt csináljátok, és aztán szombaton ezt, tehát ilyen különleges ünnepek voltak, amik szombati napok voltak, ezek évente estek meg, és ezeket hívjuk tradicionálisan ünnepnek, ezeket is. És voltak olyan szombatok, amik 7 évenként ugye a Föld szombatja például. Tehát arra gondolhatnánk, hogy a szombatok, Andrews is ezt írja egyébként, hogy a szombatok, azok valószínűleg ezek a szombatra eső ünnepek lehettek. Később visszatérünk erre. Hogyha a szombatra gondolunk, hogy vajon azt is felszegezte volna a fára, viszont az sem értelmes dolog. Ugye a szombatnak nincs kapcsolata a bűnnel, a megváltással, ugye a bűneset előtt született, így nem mutat előre semmire, és az pláne, hogy nincs ellenére az embernek, hiszen hogyha Márk evangéliumánál kinyitjuk a Bibliánkat, a második fejezetnél, akkor azt olvassuk a 27. versben, és mondanékik, a szombat bűn az emberért, nem az ember a szombatért. azt látjuk, hogy szombat az emberért lett létrehozva, tehát biztosan nincs ellenére az embernek. Hogyha arról beszélünk, hogy vajon akkor is elkülönültek-e ennyire a törvények, mint ahogy mi adventisták elkülönítjük őket, van olyan ige, ahol elkülönítve látjuk őket, például Mózes 3. könyvében, a 23. fejezetben, és ott a 37-es, 38-as verset olvasom, 3 Mózes 23, 37, 38. Ezek az Úrnak ünnepei, amelyeken szent gyülekezésekre kell gyülekeznetek. Tehát az ünnepek, ugye a ceremóniás törvényhez kapcsolódó, hogy áldozatok az Úrnak tűzáldozattal, egészen érdővel élőáldozattal, ételáldozattal, véres is ételáldozattal, minden napét a maga napján. Az Úrnak szombatjain kívül, adományaitokon kívül, fogadásból és szabad akaratból való minden ajándékaitokon kívül, amelyeket adni szoktatok az Úrnak. Itt látjuk, hogy az a szombatokon kívül, tehát elkülöníti a ceremoniális napokat, törvény vagy szokások napjait a szombattól. A más dolog is védi a szombatot, amiket fel szoktunk sorolni, és ezek nagyon fontosak. Például az egyik, amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy imádkozzatok, hogy a futásotok ne szombaton legyen, ami ugye mondjuk 40 évvel későbbre mutatott. És érdekes ez egyébként, nem, hogy Jézus beszélt egy fontos dologról, hogy majd menekülni kell, aminek semmi köze a szombathoz, ugye, gyakorlatilag annak a futásnak. Mégis egy ilyen praktikus dolgot mondott, hogy imádkozzatok azért, hogy ne szombaton és ne télen legyen. Azt mondta, hogy ne szombaton legyen. Nem azt mondta, hogy jó, hát futni kell, fussatok, majd a következő szombat összegyűltök, hanem ő annyira fontosnak tartotta a szombatot, hogy azt mondta, hogy fontos, hogy minden szombatot megünnepeljetek. Hogyha Ézsaiás könyvéhez lapozunk, a 66. fejezethez, akkor pedig biztos tudjátok, hogy melyik igét találjuk, ami csodálatos ige, egy ígéret arra vonatkozóan, hogy az új földön is meg fogjuk ünnepelni a szombatot. 66. fejezet 22. versében, mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok is nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test imádni. Ez is egy csodálatos ígéret. Hogyha pedig azt látjuk, hogy ugye amikor meghalt Jézus a pénteki napon, azt délután fogjuk majd jobban többet fogunk foglalkozni vele, ugye a feltámadással. Ott is látjuk, hogy megnyugodtak a tanítványok és az asszonyok az első szombaton, ami Jézus halála után következett. Most az lenne a kérdésem, hogy próbáljuk egy kicsit objektívabban elemezni ezeket az igéket, a Kolossé beliekhez írott levél másik fejezetének a 14-től 17. verseit, mert talán kicsit más nézőpontba tudjuk szemlélni. Tehát az, amit mondtam, a tradicionális mondás az lehet, hogy ugye a ceremoniás törvényt szegezte oda, mert az az előképe volt az ő halálának, és nem kell betartani az ahhoz tartozó szokásokat, ezért ne ítéljen meg titeket semmi, mert az csak árnyéka volt Jézusnak. Ez a tradicionális szemlélet. Viszont ez nem nagyon illik bele ebbe a levélbe, a Kolossé beliekhez írott levélbe. Tehát nekik valószínűleg nem ez volt a mondani valója. Nem csak itt találunk egyébként ilyen írását Pálnak, hanem hogyha az Efézus beliekhez írott levélhez lapozunk. A második fejezetben, Efézus 2, 14-15, mert ő a mi békességünk, aki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén,
hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában békességet szerezvén. Ebben az igében is választófalat látunk, ellenségeskedést és a törvény eltörlését.
Hogyha Pál apostolnak ismerjük több írását, amikor a törvényről beszél, akkor láthatjuk azt, hogy ő nem szoktak külön választani a ceremoniális törvényt az erkölcsi törvénytől. Sőt, a ceremoniális törvényről szinte egyáltalán nem szokott írni. Amikor a törvényről ír, akkor a törvényről ír, általában az erkölcsi törvényről. De mit törölt el akkor Krisztus? Az erkölcsi törvényt nem látjuk értelmét, hogy az hogy törölhette volna el. Lapozunk a Rómabeliekhez írott levélhez, a 7. fejezethez. Róma 7.7. Mi az, amit eltörölhetett? Mi az, amit a törvény létrehoz? Róma 7.7. Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kíváncsiságról sem tudtam volna, a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjál. Tehát azt látjuk, hogy a bűn a törvény által mutatkozik meg. Hogyha nem lenne a törvény, akkor nem tudnám megítélni, hogy mi az a bűn. Viszont, hogyha ugyanitt a 8. fejezethez megyünk, akkor azt látjuk, hogy nincs az első vers, nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tehát mi az, amit a törvény létrehoz? A kárhoztatás. A bűn. A törvény megmutatja, mi a bűnünk, és a kárhoztatást, a mi számlánkra írja azokat. És azt olvassuk itt a Róma 8.1-ben, hogy nincsen azoknak azért semmi kárhoztatás, hogy Krisztus Jézusban vannak. Tehát Krisztus Jézus a törvény kárhoztatását törölte el. Az erkölcsi törvény kárhoztatását. A törvény tehát károsztatta a testet, viszont arra nem volt megoldása, hogy a bűnt megbocsássa, vagy eltörölje. Ezért kellett Krisztus áldozata. És a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetben még a 3. verset is felolvassuk, mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen a test miatt. Az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Tehát ez az ige is alátámasztja azt, hogy a törvény kárhoztatás hozott létre, és ez az, amit eltörölhetett Krisztus áldozata. Visszamegyünk a Kolossébeliekhez írott levélhez. A 15. fejezethez, a 15. verset is elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy miután ugye a befejezett 14, tehát odaszegezvén a keresztfára, lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abba. Tehát Krisztus győzelme megmentett minket attól, hogy a károsztatás által ugye a sátán ránk tudjon mutogatni és le tudjon győzni minket. Mert a mi kárhoztatásunkra nem volt megoldás. Tehát Krisztus az erkölcsi törvény kárhoztatását szegezte oda, nem a törvényt. Az erkölcsi törvénynek két funkciója van legalább. Az egyik az az, hogy egy objektív bemutatása Isten jellemének. Milyen Isten? És az, hogy milyenek lehetünk mi is Krisztus által. Ez a Jézushoz az a tudban is, ez van ugye, hogy mivel válhatunk, mivé válhatunk Krisztus által. Ez a funkciója, ez örökké megmarad, ugye? Ennek nincs értelme ezt eltörölni, hiszen ezt Isten jellemét mutatja be. A másik viszont az, ez egy hajlíthatatlan mérce vagy nívó, ami megmutatja, hogy mi a bűnünk és vádol minket. Ez egy ideiglenes funkció. És ez az, ami Istenhez, Jézushoz tud minket vezetni. Ez nagyon érdekes, ez a funkciója ma is megvan a törvénynek. Hogyha valaki elolvassa a törvényt először, meg fogja látni, hogy mi a bűne. Nem úgy törölte, hogy ma már nincs meg ez a funkciója, hanem úgy törölte, hogyha ez az ember, hogyha ez őt Krisztushoz vezeti,
akkor törlődik el a kárhoztatása, akkor leveszi róla a terhét, a bűneim terhét, a bűne terhét leveszi róla, ez nagyon érdekes. És erre gondolhatott el Pál, amikor azt hitt, hogy odaszegezte. A másik, viszont nehezebb része az igének, az a folytatás, a 16. és 17. vers. Ezeket már felolvastuk, és mi lehet az, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnep, újholt, szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgnak. Mi az, hogy titeket meg ne ítéljen? Az, hogy nem csináljátok, és meg ne ítéljenek, hogy nem csináljátok, vagy csináljátok, de meg ne ítéljenek, hogy azt csináljátok? Több megközelítésre lehet ennek. Érdekes dolog ez az árnyék is, és a valóság. És nézzük meg ezt a felsorolást. Öt dolgot sorol itt fel, az ige. Nézzük meg, hogy mit jelenthetnek ezek a fogalmak. Az első az az étel és ital. Az evés és ivás. A cikkben, amit olvastam, ami ezzel foglalkozott, azt találtam, hogy ezek a szavak, amiket itt Pál használ, ezek egyáltalán nem az áldozatokhoz köthetően. Ugye itt az egyébként sincs a ceremoniális törvényekben, tehát itt valószínűleg nem az olyan ételős italról van szó, illetve ugye nem azt mondja, hogy ital, hanem evés és ivás, tehát valószínűleg maga a cselekvés az, amiről szó van. És hogyha meg akarjuk érteni, hogy vajon milyen szabályok lehettek azok, ami evéssel és ivással foglalkozott, és itt Kolossiban jelen lehetett, akkor a 18. verstől megnézhetjük, hogy milyen szokásokat vettek fel a kolossébeliek. A 20-tól olvasom, ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért telhetettek magatokat, mintha e világból élők volnátok, eféle rendelésekkel, ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. Tehát még egyszer mondom, itt nem ilyen áldozati húsokról, vagy áldozati ételekről van szó, hanem a kolossébeliekhez írott levélből azt tanulhatjuk, hogy rengeteg ilyen aszkétizmus, ilyen önsanyargatás jelen lehetett meg a kolossébelieknél, és hát eretnekség a szó, hát hogy mondjam, úgyhogy az eretnekség, ami nem jó. Tehát rengeteg olyan rendelést találhattak ki, ami nem illeszkedett a Bibliába, amit magukra vettek, és ezek is azt, ugye Pál azt mondja nekik, hogy miért találtok ki ilyen szabályokat, amik nem fontosak. Tehát valószínűleg Pál ezekre az elemekre gondolt itt, az evésért és ivásért, és azt mondja nekik, hogy ti ne ítéljétek meg egymást, ne kritizáljátok egymást azért, hogy ugye kitalálja az egyik, hogy ezt így kell csinálni, és akkor ami rögtön elkezdi a másikat is kritizálni, vagy megítélni. A másik az az ünnepek újhold vagy szombat. Szombat. Igen. A 16. versben. Ez a felsorolásnak a második eleme, ugye itt három dolgot találunk. És ez a kifejezés így nem szerepel máshol az Új Szövetségben. Viszont az Ószövetségben ötször is szerepel ez a felsorolás. Nem mindig ebben a sorrendben, de az újhold az mindig középen van. Mit gondoltuk, hogy mi lehet a logika ebben a sorrendben? Ünnepek, újhold és szombat. Szombatok. És miért van középen az újhold mindig? Ő közben mutatok egy ilyen igét, például második krónika, 31.3. Második krónika, 31.3. És rendeli a király az ő jövedelmének egy részét az égő áldozatok számára, a reggeli és esti égő áldozatok, a szombatnapok, az újhold és az ünnepek égő áldozatai számára, amit megiratott az Úr törvényében. Ez még segít nektek megfejteni, mert még elé van rakva az is, hogy reggeli és esti égő áldozatok. Reggeli és esti, szombati, újhold és ünnepek, igen. Meg az éves. Az ünnepek azok az éves. Tehát ez a csoportosítás. Napi, heti, havi és éves ünnepek. Jó, és Pál is itt azt mondja, hogy ünnepek, újhold és szombatok. Tehát ez azt mutatja, hogy a szombat az a heti szombat, a szombati nyugalomnapról van itt szó. És ugye az, hogy azt mondjuk, hogy ezek az éves szombati ünnepek, az egyébként nem lenne logikus, mert ugye azt mondja, hogy ünnepek, újhold, aztán megint ünnepek, mert hogyha ugye a szombatok az gyakorlatilag ugyanaz, mint az ünnepek akkor, hogyha úgy fordítjuk, tehát ez nem lenne annyira logikus. És egyébként az, hogy szombatok többes szám, azt olvastam, hogy a tíz parancsolatban is az egyik helyen többes számban van a szombat egyébként. Úgyhogy azt sem mondja azt, hogy megkülönböztetni, hogy több van belőle. Tehát ez a sor, ez szerintem egyértelművé teszi, hogy itt a heti szombatokról van szó. Tehát ugye be kell látnunk szerintem, hogy itt Pál nem a szombatról és a vasárnapról beszél, hanem kolossébeliekhez szól, és az ő problémájukra akar nekik megoldást nyújtani, vagy kínálni. És Pál az ő legfontosabb hiányosságukat emeli ki ebben az igében is. Most én is visszalapozok a kolossébeliekhez írott levélhez. Hiszen azt mondja nekik, hogy a valóság, hogy ezek csak árnyék, és a valóság a Krisztus. Hiszen a legfontosabb hiányosságuk az volt, hogy Krisztus hiányzott az ő gyakorlataikból, az ő vallásukból. Nem véletlen, hogy Kolossébeliekhez írott levélben találjuk a Krisztus istenségének az egyik legegyértelműbb igéjét, az első fejezet 15. versében, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. És hogyha elolvassátok ezt a könyvet, nagyon sok helyen Krisztus mindenhatóságával is foglalkozik, azt is említik. Tehát valami hiányzott a kolossébeliek a gyakorlatából, és érdekes az árnyék és a valóság ellentét is. Azt olvastam, hogy amikor ezt így árnyék és valóság így használja, az árnyék az nem egy ilyen előrejelzést, hanem egy ilyen ürességet jelent. Tehát azt jelenti, hogy üresség van a valósággal szembeállítva. Ezzel minősítette az ő hitüket, hiszen saját maguk által kitalált szokások és zsidó hagyományok voltak, amiket követtek, amiket ugye már nem is kellett volna követniük. Ezeknek a keverékéből rakták össze az ő hitüket, az ő gyakorlatukat. És azonban a szombat itt van köztük, ugye, ami egyikhez se tartozik hozzá, de ők a szombatot is üressé tudták tenni, hiszen a szombatból hiányzott Krisztus nekik, a szombatot is, hát ugye tudjátok, hogy Jézus hogy küzdött a farizeusok ellen, hogy milyen szabályokat találtak ki szombatra, milyen dolgokat, amiket nem kellett volna, és mind békjöt tették rá szombatra, nem pedig nem egy felüldülés volt. Ők ezeket is követték, és ezért mondja nekik Pál, hogy ezek üres dolgok. Azt olvastuk az igében, ugye, hogy a szombat lett az emberért,
És a következő ige az volt, hogy a embernek fia szombatnak is ura. Itt ugye nem azt a szombatot láttuk, ami Jézus szombatja volt, ami az emberért volt, hanem egy ilyen szokásokkal megtöltött, inkább teher volt. Mit jelent ez szerintetek, hogy a szombat lett az emberért? Ez mit jelent, vagy mit mond nektek? Mi a szombat akkor, ugye ez alapján?
Megnyugolás és
kényelmesség. Igen. A szombat lett az ember, ez valami adni, nem? Valami ajándék, valami jó dolgot adni. Tehát az ember, hogyha nem kapta volna a szombatot, akkor rosszabb lenne neki. Tehát kapta a szombatot, és ez ad neki valamit, ez egy ajándék. Tehát fontos, hogy amikor jön a naplemente, és le kell tenni a dolgokat, ne azt érezzük, hogy akkor most Istennek fizetünk azzal, hogy akkor egy napig leteszek mindent, és ne azt érezzük, hogy ezeket én azért vállalom, hogy Istennek valami jót tegyek, és most egy napig nem játsszuk a telefonon, nem nézek filmet, de ha lemegy a nap, akkor megérdemlek, hogy ezt, azt, azt, stb. Hanem nagyon fontos, és szerintem én ezt magamról mondom, ez nálam egyértelműen otthon, tehát ezt tehernek érzem sokszor. De olyan jó lenne, hogyha valósággal tudnám megtölteni ezt a napot, Krisztus valóságával, nem pedig üres szabályokkal, üres dolgokkal, amiket esetleg, amik előttünk vannak is. És valóban ajándékként élnénk meg ezt a napot. Egy olyan napot, ami feltölt minket, amelyik napon Krisztussal találkozunk, és egymáson keresztül is Krisztussal találkozunk. Ezt kívánom nektek, Amen. Azért, hogy itt lehetünk ezen a szombaton, ha nem is olyan sokan, de köszönjük, hogy ennyi örömünk lehet, hogy láthatjuk egymást, hogy beszélhetünk egymással, mosolyoghatunk egymásra, meghallgathatjuk egymást. Köszönjük neked ezt a nagy ajándékot, és köszönjük azt, hogy te magadra vetted a kárhoztatást, amit a keresztfához szegeztek, te testedet. Köszönjük, hogy te elvetted ezt tőlünk, és a győzelmet arattál hitáltal. Köszönjük, hogy nekünk nem kell magunkra venni és meghalni ezek által, hanem mi benned hihetünk, mi benned bízhatunk, és köszönjük, hogy te olyanná tudsz formálni, amit a 10 parancsolat leír, szeretettel tudsz minket megtölteni. Úrunk, segíts, hogy ne álljunk ellenébe ennek a folyamatnak, a megszentelődés folyamatának, és segíts, hogy amikor eljön a szombat, akkor
ne úgy gondoljunk rá, mint teher, hanem úgy, mint ajándék, tudjunk mindent időben letenni, és egymás felé is közvetíteni az örömünket, hogy mennyire örülünk a te ajándékodnak, és mennyire szeretjük ezt a napot veled tölteni. Kérünk, Urunk, légy azokkal, akik nincsenek itt, segíts, hogy ők is megérezhessék ezt, a betegek, ha nem tudtak eljönni, és kérünk, áld meg a nap további részét mindannyiunk számára. Krisztus nevében kértük. Amen. És az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. Amen.